rövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 600 millió ember éhezik a világban, akiknek segélykiáltása mindannyiunk lelkiismeretéhez szól. Hangsúlyozta 14. Leó pápa az ENSZ mezőgazdasági és élelmezési szervezete székházában az élelmezési világnapon mondott beszédében, amely az idén egybeesett a szervezet alapítása 80. évfordulójával. 14. Leó pápa spanyol nyelvű beszéde legelején hangsúlyozta, hogy a mezőgazdasági és élelmezési szervezet évtizedes működése ellenére az éhezés és az alultápláltság a mai világban is drámai mértéket mutat. Emlékeztetett az éhezés 2030-ra való felszámolása globális célkitűzésére, amihez a pápa szerint ünnepélyes bejelentések helyett valódi akarat szükséges. Hangoztatta, hogy a technológiai, tudományos és termelési fejlődés ellenére 673 millió ember hajtja le a fejét este éhezve, és további 2,3 milliárd nem jut megfelelő tápértékhez. Ezeket a számokat nem kezelhetjük puszta statisztikaként, minden egyes szám mögött megtört életek, sérülékeny közösségek léteznek, édesanyák, akik nem tudnak enni adni gyermekeiknek, fogalmazott az egyházfő. A magyar kormány megbízásából a Magyar Posta a tervezett határidőre, október 15-ére kézbesítette a nyugdíjas élelmiszerutalványokat a több mint 2,3 millió jogosult részére, közölte a posta a távirat irodával, mint írták. A postások naponta átlagosan több mint 75 ezer küldeményt kézbesítettek, de többször előfordult, hogy a napi mennyiség meghaladta a 120 ezer darabot. Az át nem vett küldeményeket a Magyar Posta 10 munkanapig őrzi az értesítén megjelölt letéti postán, ezt követően pedig visszaküldi a Magyar Államkincstárnak. A visszaküldött nyugdíjas élelmiszer utalvány újbóli kiküldését legkésőbb november 14-ig a Magyar Államkincstár nyugdíjfolyósító igazgatóságától kérhetik az érintettek, jelezték. A nyugdíjasok megkapták a 30 ezer forintos élelmiszerutalványokat, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Zsigó Róbert azt írta, a több mint 70 milliárd forint értékű élelmiszerutalványból már közel 25 milliárd forintnyit levásároltak. Örülünk, hogy már ilyen sokan éltek a kormány által nyújtott lehetőséggel, fogalmazott az államtitkár. Az orosz-ukrán háború megfojtja, leblokkolja az európai gazdasági fejlődést, de ha a háború véget érne, akkor nagyon rövid időn belül a gazdasági növekedés háromszorosára nőne, jelentette ki a miniszterelnök a Magyar Állandó Értekezlet plenáris ülésén mondott nyitó beszédében Budapesten. A kormányfő elismerte, hogy a frontvonalon az ukránok eddigi ellenállása fantasztikus siker és heroikus teljesítmény, de arra figyelmeztetett, mindezzel együtt Ukrajna elvesztette területének egyötödét, gazdasága romokban van, uniós pénzek nélkül az ukrán gazdaság nem tud működni. Ukrajna ellenséges Magyarországgal szemben. Erről szintén Orbán Viktor beszélt a Magyar Állandó Értekezleten. A miniszterelnök kifejtette, az ukránok mélyen beépültek a magyar politikába és a gazdaságba. A szomszédországokkal ápolt kapcsolatokat értékelve a miniszterelnök elmondta, Ukrajna ellenséges Magyarországgal szemben, és ez nem hagyja érintetlenül a kárpátaljai magyar kisebbséget sem. Emlékeztetett, 10 milliónál több ukrán hagyta el az országot, egy részük meghatározott feladattal. Magyarországon is erős kapcsolatokat építhetnek ki a médiától kezdve, a politikán keresztül a gazdasági életig, azzal a céllal, hogy megváltoztassák a mostani magyar szuverenista külpolitikát, emelte ki. Végül az időjárásról. Maradhat a kettősség, az északi országrészben valószínű több felhő, elvétve kisebb csapadék. délen délnyugaton a kevésbé felhűs, derült tájak lehetnek többségében. Elsősorban arrafelé párássá válik a levegő, helyenként köd képződhet, gyenge marad a légáramlás. A hőmérséklet a felhős tájakon 5-9, máshol -2 és +4 fok közé csökken. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 12 és 18 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa az ágostorrendi nővérekhez. Az Úr örömmel töltött el titeket. Lengyel adományozó fajtiszta arab lovat ajándékozott Leó pápának. Októberi csúcsforgalom a jubileumi Rómában, erős magyar jelenléttel. Páter Vértesaljai László jegyzete. Igazságszolgáltatás. Sajgó Balázs atya emlékezése az évközi 29. vasárnapra. Leó pápa az ágostorrendi nővérekhez. Az Úr örömmel töltött el titeket.
Para encontrar al Señor en la vida que tan gustosamente hemos abrazado, debemos como peregrinos recorrer un camino.
Ahhoz, hogy találkozzunk az Úrral abban az életben, amelyet oly örömmel fogadtunk, egy úton kell járnunk, ahogyan az zarándokok teszik, mondta a 14. Leó pápa, a Mexikói Föderáció ágostorrendi rekolektus nővéreinek a Vatikánban a szerdai általános kihallgatás előtt. A Szent Atya beszéde elején felidézte, hogy a nővérek ebben a szent évben Rómába utaztak, hogy megéljék az Úrral való találkozás pillanatát, és látom, hogy örömmel töltött el titeket. A pápa felidézte, hogyan magyarázta villanovai Szent Tamás ennek az örömnek az eredetét, azzal, hogy az maga az Úr, és hogy ezért felvállaljuk az zarándokok útját. Bár számtalan út közül választhatunk, a Szent Atya emlékeztetett rá, hogy mindegyik kettőre vezethető vissza, az irgalmasságra és az igazságra. Járjunk ezen a két úton az Úr felé, szolgáljunk, mint Márta, az irgalmasság cselekedeteiben, vagy pihenjünk, mint Mária Jézus lábánál, hogy az igazságot szemléljük. Leó pápa arra hívta az ágostorrendi nővéreket, hogy mutassanak példát az Isten és a felebarátok iránti szeretetre, és arra, hogy ezt a szeretetet hogyan kell megélni a szívünkben. Isten valójában nem azt kéri, hogy mit vagy mennyit teszel, hanem azt, hogy mennyire növekszik benned a vágy és a szeretet iránta. Mert bár igaz, hogy mindenkit a tettei alapján ítélnek meg, a munka igazi súlya a szív szeretete.
Es más, si falta el fuego del amor, los trabajos pierden el sentido y se convierten en una carga para el alma. Pero donde hay amor, no hay penas.
A Szent Atya emlékeztette őket arra, hogy ha hiányzik a szeretet tüze, a munkánk elveszíti értelmét, és teherré válik a lélek számára. Ehelyett, ahol szeretet van, ott nincs szenvedés. Leó pápa végül a jó tanács szűzanyjának anyai oltalmát és villanovai Szent Tamás közbenjárását kérte, aki oly mélyen szerette az amerikai missziót, hogy türelemmel és bátor lélekkel járhassuk a tökéletesség útját, amíg el nem érünk a végére. Lengyel adományozó fajtiszta arab lovat ajándékozott Leó pápának. Egy lengyel férfi fajtiszta arab lovat ajándékozott 14. Leó pápának a heti általános kihallgatás előtt. Az a fotó ihlette erre, amely az Ágoston rendi pápát Peruban lóháton ábrázolja. Más adományozók már ajándékoztak a pápának egy fehér motorkerékpárt és egy elektromos autót. Most 14. Leó pápa egy fehér lovat kapott ajándékba. Protont, egy fajtiszta arab lovat szerdán Andrzej Mikalski, a lengyelországi Kovobzeg Budzisztovói Mikalski Ménes Farm tulajdonosa és alapítója adományozta a pápának. Amikor megláttam a későbbi pápáról készült fotókat, amelyeken Peruban lóháton ül, az az ötletem támadt, hogy egy gyönyörű arab lovat szeretnék adni neki, olyat, amely méltó lenne hozzá, és fehéret, mert a fehér természetesen megfelel a pápa a fehér reverendájának, mondta Andrzej Mikalski a Vatikáni Rádióban. Elmagyarázta, hogy ezzel a gesztussal fejezi ki háláját, és válaszol a pápa azon felhívására, hogy konkrét tettekkel erősítsük meg a szeretetet. Proton apja az Egyesült Államokból származott, anyát pedig egy jordániai hercegnőtől vásárolták. A ló Janov Podlaskiban született, Andrzej Mikalski pedig fiatal csikóként vásárolta meg, és saját ménesében nevelte fel. A ló gyönyörűen mozog, és kivételesen jóképű, jegyezte meg a tenyésztő. Az ajándékot közvetlenül a szerdai általános kihallgatás előtt adták át a pápának. A szentatya nagyon boldog volt, együtt vezettük a lovat. Nagyon örült, és mi is nagyon örültünk, mesélte Andrzej Mikalski. A találkozó során felolvastak egy levelet is, amelyben a tulajdonos ismertette ménese tevékenységét, és áldást kért a jövőre esedékes 30. évforduló alkalmából. A szentatyához írt levelében Andrzej Mikalski a pápa legutóbbi Dilexite kezdetű apostoli buzdítására utalt, idézve, szeretetünket és legmélyebb meggyőződéseinket folyamatosan ápolni kell, és ezt konkrét tetteinken keresztül tesszük. Ha az eszmék és elméletek birodalmában maradunk, miközben nem fejezzük ki azokat a szeretet gyakori és gyakorlati cselekedeteivel, az végül azt eredményezi, hogy még a legdédelgetettebb reményeink és törekvéseink is meggyengülnek és elhalványulnak. Levelében Andrzej Mikalski ezt írta. E felhívás teljesítéseként szeretném kérni, hogy gesztusom járuljon hozzá szentséged azon küldetéseinek megvalósításához, amelyeket a mai világ és az egyház számára vállal, karizmájának és felelősségének megfelelően. A Mikalski Ménes Farm nem csak lótenyésztés, képzés és versenyek helyszíne, lóterápiás központot is működtet, amely egy olyan terápia, amely a ló ritmikus mozgását használja fel az érzékszervi, neuromotoros és kognitív rendszerek aktiválására. Amikor fogyatékkal élőkkel dolgoztam, Andrzej Mikalski lovas központjában hippoterápiás foglalkozásokat tartottak. Ez a terápia igazi áldás, különösen a testi fogyatékkal élő gyermekek számára, mondta Anna Miecskowska, Kovobzeg polgármestere, aki szintén a Vatikánba látogatott. Központunk nagy lovas versenyeket és hippoterápiás foglalkozásokat szervez fogyatékkal élők számára. Hetente 2-3 alkalommal tartunk foglalkozásokat. Most arra készülünk, hogy a jövő hónapban egy kis lengyel bajnokságot szervezzünk fogyatékkal élő gyermekek számára, akik falovakon lovagolnak, tette hozzá Andrzej Mikalski. Októberi csúcsforgalom a jubileumi Rómában, erős magyar jelenléttel. Páter Vértesaljai László jegyzete.
Mindig is így volt, hogy a zaránduklás legkedveltebb időszaka többnyire október, amikor már megszűnik a nagy nyári meleg, de még távol vannak a novemberi esők. Rendszerint derült ég, szelíd és nem perzselő napsütés fogadja a látogatókat. A 25 fokos átlaghőmérséklet pedig ideális akár a nagyobb sétákhoz is. Így adódik ez a mostani szent év októberében is, amikor egyre emelkedik a látogatók száma. Év elején körülbelül 35 millió zarándok érkezésével számoltak, de már október elején több mint 30 millió lélek lépte át a Szentlélek Bazilika szent kapuját, így joggal számolnak azzal, hogy év végére jóval többen érkeznek a tervezetnél. Fontos szempont, hogy Róma biztonsága garantált. Itt nincsenek terrorcselekmények, nehézséget csak az időnkénti közlekedési sztrájk okoz, de ez, igaz más értelemben, úgy szintén hagyomány az itteni baloldali szakszervezetek kötelező kalendáriumában. Ez ellen viszont könnyen lehet védekezni egy jóféle zarándok bakancsal. Nagyon megnőtt a pápai kiakatásokon résztvevők száma, pedig már Ferenc pápa alatt is általában 20-30 ezer emberrel számoltak. A hagyományos szerdai általános kiallgatás mellett szentévi újdonság a szombati alkalmi jubileumi kiallgatás. Múlt héten, október 12-én mintegy 50 ezeren voltak jelen és hallgatták Leó pápa tanítását. Legutóbb szerdán pedig a 60 ezer zarándok meg is töltötte a Szent Péter teret. Hasonló jelenség tapasztalható a Rómába érkező magyar zarándokok esetében is. A két magyar zarándokházban minden szobát már régóta előre kiadtak a korán tervezőknek. Elég csak megemlíteni a szokásos heti kedreggeli magyar szentmiség forgalmát a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában. Egy héttel a kápolna október 8-i búcsú ünnepe után, amelyet a szerdai kiagatás miatt a múlt héten kedden, a vigília napon tartott Erdő Péter bíboros, majd 500 magyar zarándok jelenlétében a vatikáni bazilika kanonoki kápolnájában, most október 14-én nem csak a magyar kápolna, hanem a vele párhuzamos oldalfolyosó is megtelt népes budapesti, veszprémi és csíki zarándokokkal. Blankenstein Miklós atya Budapestről érkezett egy busznyi zarándok népével, Takács István atya veszprémi érseki helynök és Kulcsár Dávid atya a veszprémi székesegyház káplánja, akit nemrég a budapesti apostol nuncius titkárává neveztek ki, szintén 50 fős csoporttal érkeztek. Hozzájuk csatlakozott egy ugyancsak 50 fős székely zarándok csoport Csíkból, és éppen a közülük való csíki Szabolcs atya, Csík Denne plébánosa mutatta be a szentmisét, a vele együtt érkezett Puskás Attila segesvári plébánossal és Forró Csaba Róland, Csík Szent Domonkosi káplán atyával együtt. Bár nem volt különleges esemény, mégis részt vett ezen a szentmisén is Habsburg-Lotaringiai Eduárd, szentszöki magyar nagykövetünk. A napi evangéliumban Jézus arra buzdította egykori és mostani tanítmányait, hogy ne a tál külsejét nézzék, vagy ne csak a tál külsejét nézzék, mint hogy a farizeusok rosszat kereső szemmel tekintettek őrá és az apostolokra, hanem lássanak Isten szívével, aki a belsőt és aki a külsőt is alkotta. A kápolnában a szűzanya, a magyarok nagyasszonya, Szent István királyunk és a magyar szentek is boldogok, köztük immár boldog Bódi Mária Magdolna tekintenek az ott imádkozó mai magyarokra és emlékeztetnek bennünket az Erzsébetet látogató Szűz Mária hálaéneke egyik fontos üzenetére, tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Isten respektálja, ahogy a latin szöveg szépen mondja, quia respexit humilitatem ancille sue, Mária alázatosságát, mely mélyreható tekintettel tudja szemlélni az eseményeket és azok dolgait. A római zarándokoknak ez lehet az egyik legszebb élményük, megtapasztalják, hogy az Isten jó szemmel, biztatóan tekint rájuk, ami rögtön alakítja és tovább tisztítja az emberi lélek bensőjét és külsőjét.
Péter Vértesaljai László jegyzetét hallották. Igazságszolgáltatás. Sajgó Balázs atya emélkedése az évközi 29. vasárnapra.
Egy hegedű művész hangversenyt adott. A terem zsufolásig megtelt. A művész felvette hegedűjét, és olyan remekül játszott, hogy játéka egészen elragadta a hallgatóságot. Egyszerre csak mindenki nagy meglepetésére földhöz vágta és darabokra törte a hangszert. Ez egy olcsó, értéktelen hangszer volt, mondta a művész. Azt szerettem volna önöknek megmutatni, hogy nem annyira a hangszer a fontos, hanem az, aki a hangszeren játszik. A hegedű csak akkor éri el rendeltetését, ha a hegedűs játszik rajta. Az álhatatos ima az, amikor rádöbbenek végre arra, hogy Isten játsza bennem a dallamot. Erre ráhangolódom folyamatosan, és ebből a közös játékból kiderül, hogy ez a legjobb, ami az életben történhet velem. Ha ő ráhangolódom, a sokszor lehangoló környezetemben is, akkor nem csak azt tapasztalom meg, hogy ő nála van az igazság, hanem azt is, hogy ő maga az igazság. Ha ő ráhangolódom, rábízom az igazságszolgáltatást is, amelyet egyébként sokszor előrehoznék, mint az apostolok az evangéliumban, amikor a másként gondolkodókra lekérnék az Isten nyilát. Ilyenkor nem az igazság lelke lakik bennem, hanem a hazugsági, aki az igazság álcája alatt félrevezet. Az igazságszolgáltatásért imádkozni kell úgy, hogy ő gyakorolja azt mindig, és nem én. A legértelmesebb, úgynevezett dolog az életben, ha nem veszem annyira komolyan magamat, hogy Istent játszak, hanem az, hogy ő általa, ő vele és ő benne játszak. Ha nem ez történik, akkor önmagamba fordulok, és önmagam Istene leszek, mint az evangéliumban szereplő öntörvényű bíró, aki Istentől nem fél, és embertől nem tart. Eléje járul egy özvegyasszony, aki igazságszolgáltatást kér, és bár a bíró vonakodik kis ideig, mégis igazságot szolgáltat. Miért? Mert az özvegyasszony kitartása és a mögötte rejlő hite megzavarja. Ha ez az öntörvényű bíró megteszi a kitartó kérésre, mennyivel inkább megteszi Isten ezt velem is, ha ő rábízom az igazságszolgáltatást, s nem mindenáron én akarok mindent és mindenkit irányítani. Ezért tárja elénk az evangélium a kétféle magatartást, az özvegyasszony kitartását és a bíró öntörvényűségét. Az álhatatos imával visszakerülök Isten szeretetterébe, mert ő tölt be szent lelkével, és nekem csak meg kell engednem. Richard Rohr ferences szerzetes szavaival csak félre kell állnom az útból, hogy teret adjak Istennek. Így az üdvösség már e földön elkezdődik, már ma elkezdődik. Minden nap történik velem és bennem, s aki e szerint él, az találkozik másokkal is. Így épül bennünk és általunk az Isten országa, amely így már közöttünk van. Ezért imádkozzuk minden nap a legszentebb imában, jöjjön el köztünk a te országot. Segíts, hogy itt legyen bennünk. Már itt dolgoznunk kell hűségesen és kitartóan örök üdvösségünkön. Isten jelen van a legapróbb dolgainkban is. Aki a kicsiben hű, az a nagyban is az lesz. Ezért szükséges a szegény asszony kitartó magatartása, amely jelképezi azt a gyengének tűnő világot, amely végül mégis megtöri az erősnek látszó öntörvényűséget. A bíró magatartása tükrözi az öntörvényű világot, amely Istentől nem fél és embertől nem tart. Az evangéliumban szereplő bíró nem Istent jelképezi, aki földi életünk végén igazságot szolgáltat, hanem azt a földies gondolkodású embert, akinek élete úgy alakult, hogy megszokta, ő az Úr mindenki felett, és Istent is kizárta az életéből. Ez az öntörvényűség. Az Atya és Szentlélek isteni életére maga Jézus földi élete a modell. Élete állandó imádság. Isten tudatában lélegzik, mert tudja, hogy a Szentlélek lélegzik ő benne. Ahogy Szent Pál apostol fogalmazza meg találóan a rómaiakhoz írt levelében, hogy maga a Szentlélek sóhajtozik bennünk, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkozni. Ezért kell mindig őre hangolódni ebben a lehangolt világban. akkor hangulatosabb lesz környezetünk, s folyamatosan készül az ítélet. Minden nap. A végső kérdés felelősségünkre mutat rá. Ha az ember fia visszatér, talál hitet a földön. Mert az ő igazsága ez lesz. Rávilágít mindenre, megtisztít és megmér. Vajon könnyűnek talál?
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 29. vasárnapra igazságszolgáltatás címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. december 10-ei adás ismétlését hallják, melyben Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával, Keresztelő Szent János szüleinek, Erzsébetnek és Zakariásnak életpéldájáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntelek, Mira, a mai kis beszélgetésünkön, és most egy hatalmasat ugrunk az időben, de nem fogjuk cserbehagyni az Ószövetségben élő hölgyeket sem, hanem most egy picit két nagyon fontos női alakról fogunk beszélgetni az elmúlt, vagy a következő adásban is, illetve a mai adásban. A mai alkalommal Erzsébetet és hát nyilván ugye a férjét is meg kell említsük, ugye Zakariást választottuk témaként. Szóval Zakariás és Erzsébet története ugye a Lukács evangéliumában található. Ez az egy evangélium tartalmazza a gyermekség evangéliumát, tehát Jézus gyerek koráról ez az egy evangélium ír, hiszen Lukács nagyon jó kapcsolatot ápolhatott Máriával, hogy ő annyira a bizalmába fogadta, hogy elmesélte neki ezeket az eseményeket, és milyen jó tette, mert így maradtak fenn, és így tudjuk igazából a karácsonyt meg teljességében megélni. Na de térjünk vissza akkor Zakariáshoz és Erzsébethez. Ugye először talán nézzük Zakariást, ki volt ő?
Ő egy pap volt.
Így van. Mégpedig egy különleges nevű családból származott, Abia csoportjával, vagy Abia családjából, és ugye Abia, ugye Áronnak az első főpap egyenesági leszármazottja volt, és Zakariásnak, ugye a zsidóknál ugye nagyon fontos, hogy a nevüknek jelentésük van. Zakariás nevének is van egy jelentése.
Az Jáve megemlékezik.
Így van. Tehát, hogy Jáve megemlékezik, ugye Jáve, Isten. Megemlékezik, és hát nagyon fontos volt a zsidóknál a származás. Gondolom a szentírási olvasmányaid alapján azért emlékszel, hogy nagyon sok családfa van.
Nagyon sok családfa, és nagyon-nagyon rettentő nehezen kimondható nevek.
És ezeket megtanulták, megjegyezték, megőrizték. Jézusnak a családfáját is megtaláljuk a Szentírásban, nagyon fontos volt. De miért is? Hát azért, mert az Isten, hogyha ígéretet adott, vagy megnyilatkozott valamelyik családtagnak, már pedig ez a történelem során nagyon sokszor megvalósult, ezért ők úgy tartották, hogy ez az ígéret, ez nem csak annak az adott családtagnak szól, hanem az egész családnak, és az ő leszármazottaiknak is. Éppen ezért nagyon fontos volt megjegyezni, hogy fiam, a te ükükű kapád, akit úgy hívtak, hogy mondjuk Áron, ezt az ígéretet kapta az Úrtól, és úgy éljél, hogy te ennek az ígéretnek megfelelően éljél. És ezt ők nagyon-nagyon fontosnak tartották, és így a gyerekek nem csak úgymond anyagi javakat, hát már ha volt anyagi javak, már ha ezt tudta örökölni, hanem igazából idézőjelbe téve családi sorsot is örököltek, mint ahogy a mi esetünkben Keresztelő János, mert hogy ugye Zakariás, amit már mondtad, a nevének jelentés, ugye jelve megemlékezik, ő egy jelentőségteljes főpapnak, ugye Áronnak, az első főpapnak volt az egyenesági leszármazottja. Na most, hogy kell ezt érteni? Dávid király, ugye ő templomot szeretett volna építeni az Istennek, de nem ő építette ezt föl, hanem az ő fia, Salamon, de azért Dávid is nagyon fontosnak tartotta, hogy a frigyládát, amiben ugye a 10 parancsot és egyéb más dolgokat őriztek, ugye Szent Sátort építettek, és hogy ott a papi szolgálatra beosztotta tulajdonképpen bizonyos családokat. Őket úgy hívták, hogy legitim papi családok, és Istentől kijelölt szent és fontos szolgálatra osztották be, és az Abia, ő a 8. szerepel ebbe a sorba, tehát egy maga Zakariás azért egy eléggé fekventált helyen állt, hát igen, az Isten szolgálatának a helyén. Igen. Így van. Na most nézzük akkor az ő feleségét, Elzsébetet. Erzsébetről is ugye mit ír a Szentírás? Ő is ugye Áronnak a családjából.
Áronnak a családjából származott.
És szerinted ez miért furcsa? Vagy van-e ebben szerinted furcsa? Nőkről általában bármit említenek ebben a korban?
Nyilván azokról tesznek említést, akik fontosak, valamiért fontosak.
Igen.
És nyilván azért Erzsébet is fontos volt, ő is egy főpapi családból származó leánygyermek volt.
Igen, és ugye a nők származását igazából csak különleges esetben jegyezték fel. Volt oka, hogy miért. Egyrészt, hogy ő is egy legitim papi családba származott, meg aztán a történetünk szempontjából, hogy miért is az miért ő gyerekük is,
igen.
lett
igen.
Keresztelő János. Erzsébet nevének is jelentése van.
Az pedig Isten megesküdött.
Meg az, hogy Isten teljesíti. Tehát azt, hogyha összerakjuk, Zakariás ugye jelve megemlékezik, meg Erzsébet Isten megesküdött, Isten teljesíti. De hogy mit is kell Istennek teljesíteni? Hát különleges hely, talán már nem is különleges, nem? Hiszen az ószövetségi nőalakoknál szinte majdnem mindegyik ezzel a problémával küzdött, amivel Erzsébet
hát
is.
Hát az ősanyák mind magtalanok voltak.
Legalábbis egy ideig.
Egy ideig, igen.
Vagyis elég sokáig a mi elképzelésünk köz képest, mert ugye mi azt mondjuk, hogy azért egy idős ember már nem igen szülhet, meg nem is szül mostanság, és tulajdonképpen ők is, ugye Sára, akiről ugye már ugye beszéltünk, nagyon-nagyon sokáig idős korukig imádkoztak azért, hogy gyermekük szülessen, és Erzsébet is. De először azt szeretném, hogyha megismernénk ezt a történetet, tulajdonképpen első kézből, vagyis ugye a Szentírásból, és aztán beszélgessünk egy kicsit tovább.
Volt Heródesnek, Júda királyának napjaiban egy Zakariás nevű pap, Ábia papi osztályából. A felesége Áron lányai közül volt, és Erzsébetnek hívták. Mindketten igazak voltak Isten előtt, fedhetetlenül éltek, az Úrnak minden parancsa és rendelete szerint. De nem volt gyermekük, minthogy Erzsébet magtalan volt, és már mindketten előhaladott korban voltak. Történt pedig, hogy amikor osztályának rendjében papi szolgálatot teljesített az Isten előtt, papi szolgálat rendje szerint sorvetés útján rákerült a töménezés sora, bement az Úr templomába, miközben az egész népsokasság kívül imádkozott. Az életáldozat órájában. Akkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a töménoltár jobb oldalán. Ennek látára Zakariás zavarba jött, és félelem szállta meg. Az angyal ezt mondta neki, ne félj, Zakariás, mert meghallgatást nyert könyörgésed, feleséged Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod hívni. Örömöd és vigaszod lesz ő, és sokak körülnek majd születésén, mert nagy lesz az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokakat fog Urunkhoz, Istenünkhöz téríteni, illés szellemével és erejével fog előttük járni, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítsa, a hitelteleneket pedig az igazak okosságára, s így alkalmas népet készítsen az Úrnak. Ekkor Zakariás megkérdezte, hogy győződjem meg erről, hisz én öreg vagyok, és a feleségem is előre haladott már napjaiban. Az angyal ezt felelte neki. Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok, és azért küldtek, hogy szóljak hozzád, és ezt az örömhírt meghozzam neked. De íme megnémulsz, és nem tudsz beszélni addig a napig, amíg ezek megtörténnek, mivel nem hittél szavaimnak, amelyet maguk idejében beteljesednek. Ez alatt a nép várt a Zakariást, és csodálkozott, hogy késik a templomban. Amikor pedig kijött, nem tudott szólni hozzájuk, és megértették, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig intett nekik, és néma maradt. Azután elteltek szolgálatának napjai, visszament a házában. E napok után Erzsébet, a felesége, méhébe fogant, s elrejtőzött 5 hónapig mondván, így cselekedett velem az Úr ezekben a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt.
És hát ugye nagy várakozással tekintettek az Isten ígéretének a beteljesedésére, hiszen mind a kettőjüknek a neve az valahol ezt jelenti. És hát ugye abban a korban ugye ez volt a szokás, hogy egyrészt hasonló családok házasították össze a gyerekeiket, másrészt pedig ugye a névnek a névadásra is nagyon figyeltek, hiszen ők nem valamiféle divat vagy jól hangzás miatt adtak neveket, hanem ennek teljesen más oka volt.
Hát hitvallásuknak megfelelően.
Gábor angyal, ő a hírnök, a hírvivő. A Szentírásban általában őt olvassuk, amikor valami híreket visz a személyeknek. Általában ő szerepel, ő a Istennek a... Hát azt is lehet mondani, postás, tehát hát végül is hírnök, és ő közli, ő jelenik meg Zakariásnak, és közli az Úrnak az öröm hírét, hogy nem hiába való az, hogy ők egész életükben gyermekért imádkoznak, mert most megkapják. És akkor viszont Zakariásnak ez olyan hihetetlen lesz, hogy tényleg? Tehát ez most hogy? És akkor ezen elgondolkodik, és mivel ugye hitetlenkedik, ezért megnémul egészen addig, amíg meg nem születik a gyermek, és megmondja az angyal, hogy mi legyen a neve.
Mi legyen a neve, de az angyal mindig megmondja, hogy mi legyen a gyereknek a neve.
Szóval hát legalábbis.
Ő már úgy közdi a hírt, hogy tudja, hogy fiú lesz, és hogy ez lesz a neve.
Így van, és hogy nektek ezt a nevet kell adni, és akkor ha visszatérünk, hogy miért is adnak, tehát hogy milyen neveket is adtak a zsidó emberek a gyermekeiknek, ugye János nevének is jelentése van, és egy nagyon fontos jelentése van, nem véletlenül kapja ezt a nevet, hiszen amikor megszületik, akkor nyilván a rokonság is azt gondolja, hogy hát majd biztos Zakariás lesz, mint ahogy az apja. Tehát, hogy ezt gondolják, de nem. És ekkor oldódik meg a nyelve, miután ugye fölírja a gyermeke nevét. És ugye mit is jelent a János név?
Az a Jáve kegyelme, Isten kegyelme.
Így van. Nagyon fontos Jánosnak a személyisége. Mert hogy ki lesz ő igazából? Ki ő?
Hát Krisztus elő szónoka.
Előhírnöke, előfutára. Ő az utolsó proféta.
De ez nyilván benne is van ebbe a részben, amit elolvastam. És Lukács is fontosnak tartotta mindezt leírni, és mindezt, hogy megmaradjon, és úgy maradjon meg, hogy még 5000 év múlva is tudják az emberek, hogy igen, ki volt János, ki volt Zakariás, ki volt Erzsébet, és hogy tulajdonképpen milyen fontosak ők az üdvösség történetbe.
Bizony.
Szóval...
Pont ők kellettek, igen, ahhoz, hogy Keresztelő János megszülessen, hiszen az ő neve az ugye azt egy olyan korszakra utal, amit majd Jézus fog megvalósítani, ugye Jézus hozzá a kegyelemnek az idejét, és az ő neve is utal, hogy Jáve kegyelmes, tehát a kegyelem az azt jelenti, hogy ajándék.
Ajándék.
Amit ugye nem azért kapunk, mert megérdemeljük, hanem azért, mert az Isten szeret minket. És azért nem volt Jánosnak egy nagyon iridlésre méltó élete szerintem, de az Isten akaratát teljesítve megtette azt, amit az Isten elvárt tőle, hogy Jézusnak a fellépését ugye előkészítse. Hogy beültesse az emberek fülébe ezt a nem az, hogy bogarat, hanem hogy beültesse ezt a gondolatot, hogy már itt van, hogy megszületett a Messiás, hogy itt van köztünk, és hogy ő az, és hogy higgyétek el, és hogy ne érjen bennetek váratlanul az ő felbukkanása, kellett ez az életút, a Jánosnak az életútja. És hát, hogyha még egy picit ugye Erzsébetre visszatérünk, ez is számomra nagyon megható, hogy ő mennyire örült ennek a gyermeknek időskora ellenére. Kár, hogy nincs leírva a Szentírásba, hogy mennyi idős volt. Tehát, hogy, mert ugye azt írjuk, hogy idős, de most így mit tudom én, 2000 év távlatából.
Hát ez időrelatív, szóval...
Igen, hogy kiszámított ugye
kiszámított idősnek, mert nyilván a születés és a születés és az átlag halálozás közötti időt vették normának, és hogyha akkor az 50 éves volt a felső korhatár, vagyis hát a legtöbb ember 50 évesen hunyt el, akkor nyilván ő már 45 évesen idősnek számított.
Persze, így van.
Szóval ez azért mondom, hogy ez teljesen relatív, és nem tudjuk, meg így ebbe a számos dolgokba nem mennek bele, mert Sáránál sem tudtuk.
Nem. És az is megható számomra, hogy ezt milyen szépen viselte, tehát hogy még azt is megköszönte az Istennek, hogy őt megmentette attól, hogy esetleg kigúnyolják, vagy gúnytárgya legyen, mert milyen érdekes volt az Ószövetségi fölfogás, hogy amikor Ha nem született gyerekkel, akkor az volt a baj, és akkor különböztették meg, és akkor nézték le, és akkor gúnyolták. Ha csak lánygyermeke született, az is baj volt.
Azért,
igen. Mert ugye, hogy a fiú volt a lényeg, hogy tovább tudja vinni, hogy a nemzetséget. Ha meg időskorában született, akkor az volt a probléma.
Szóval nyilván, ha volt rajta sapka azért, ha nem volt rajta sapka azért, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy mindig a jó Isten tudta, hogy mikor kell ezeknek a idézőjelbe tett magtalan nőknek szülni, és miért kellett kivárni. Nyilván abban az időben nagyon kevés vallásos ember volt, és talán Isten így akarta őket kapacitálni arra, hogy imádkozzanak, hogy legyen egy cél, egy konkrét cél, amiért imádkoznak, és azzal tett tanúbizonyságot az ő földön lévő jelenlétéről, hogy ő létezik, hogy ő az egésznek a mozgató rugója, hogy utána még időskorba is beteljesedik, és meg ki tudja hordani, és meg tudja szülni, és fel tudja nevelni a gyereket. Szóval...
Igen. Igazából erre most ugye nagyon jól rátapintott a lényegre, mert hogyha egy kicsit ugye a történelmet is nézzük, akkor Keresztelő János pont abban az időszakban születik, amikor már a templomban, ugye a jeruzsálemi templomban és a papság körében ugye legalább már 150 éve törvénytelenség uralkodik, tehát ugye a papoknak az egy része, akik ezt nem bírták viselni, azok ugye elmentek, és ugye a pusztába, úgy általában ugye Qumránnak a vidékén olyan szerzetes életmódot éltek. Másik részük ugye behódolt az uralomnak, és hagyta, hogy ezeket a törvénytelenségeket rázúdítsák, és hát úgymond a hatalomnak behódolt. A harmadik részük, meg ahová ugye Zakariás is tartozott, hűségesek maradtak az Úrhoz, tudták magukat elkülöníteni ezektől a behódoltaktól, és hűségesen próbálták az Isten szolgálatát végezni, és az Isten talán ezt is megjutalmazta Zakariásséknak, hogy ennyire hűségesek tudtak maradni. Hogy talán ők még úgy is megerősítették ezt a gyermek nevelést, hogy pont ehhez a közösséghez adták Qumránba, ugye a Keresztelő Jánost, hogy ők segítsék még a gyereküknek a tanítását, nevelését. Találunk ilyen hasonló történetet, például a Hanna történeténél, majd az Ószövetségben még majd visszatérünk Sámuel profitához, akit szintén kér az Úrtól, sokáig könyörög érte, utána meg mikor megszeltik, akkor meg visszaadja az Úrnak, hogy a templomba nevelődjön. Tehát érdekes dolgok. De ugye amit tud nekünk mondani ez a történet, vagy a te számodra mi az, amit így egy mondatba, ami leginkább megérintett, és leginkább az a te
egy mondatba,
szívedet megfogta?
Egy mondatba nem tudom elmondani, jó, mert nekem kettőbe. Tulajdonképpen az egész üdvösségtörténet az így nagyon-nagyon hordozom magamba, és nyilván Erzsébetnek a hűsége, Erzsébetnek a szeretete, az Isten és a férje iránti szeretet, a kitartás, és mindvégig kitartok abba, hogy én elhiszem azt, hogy nekem majd lesz gyermekem. Ez mind-mind olyan, amit ma is meg kellene tennünk, nem feladva az imádságot, hogy azért, mert nem kaptuk meg X időn belül, amit mi kérünk, akkor nem imádkozunk, mert nincs Isten. És erre azért annyian beleszaladnak ebbe a csapdába, mert nem mi akarjuk megmondani Istennek, hogy nekünk mikor és mire van szükségünk, hanem ő tudja azt, hogy nekünk mire van szükségünk, és adottan lehet, hogy azért ad olyan helyzetet, amiben imádkozzunk, mert nekünk akkor abban van a legnagyobb szükségünk, hogy hitünket mélyítsük. És így lehetett ezzel Erzsébet is, és az Úr és az Erzsébet kapcsolata, hogy a rengeteg imádság és hogy ne adja föl, és utána erőt kapott arra, hogy ezt a kicsit azért tényleg kihordja, megszülje, ami mindjárt, akik anyák vagyunk, tudjuk, hogy azért ez egy nem egy könnyű 9 hónap, a szülés viszont nagyon nehéz.
Igen, tehát ugye a hit, a bizalom, a szeretet, az elfogadás, ez azért tényleg szép példát tud mutatni így Erzsébet életéből, és hát ugye igen, nem felejtettük el Máriával való találkozását sem, de őt majd talán a következő alkalommal fogjuk megemlíteni. Most igazából csak Erzsébetről szerettünk volna, illetve hát az ők életútjukról beszélgetni. Köszönöm szépen a beszélgetést, és a következő alkalommal folytatjuk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalúci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a Kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klisz Báthal szállításának elején a II. Rákóczi Ferenc könyvtár októberi és az intézmény gyermekkönyvtárának ugyancsak októberi rendezvényeit ismertetjük kedves hallgatóinkkal. Majd ezt követően a Miskolci Kulturális Központ gazdag program kínálatát is figyelmükbe ajánljuk. Végül megismerhetik az Egri Kulturális és Művészeti Központ őszvégi programjait, és szólunk az idén 60 éves Harlekin Báb Színház ünnepi előadásairól. Rövid ajánlunkban Szűcs Rékát, a Harlekin Báb Színház igazgatóját hallják.
Készülünk erre a 3 napos mini születésnapi fesztiválra, és itt mielőtt még rátérnék a programra, vagy hogy hogyan is, mindenképpen szeretik ezzel belemélyedni, hogy ugye 1965-ben, tehát 60 évvel ezelőtt indult útjára a Harlekin, néhány lelkes egri középiskolás Demeter Zsuzsa vezetésével megalapította az Egri Báb Színpadot, ugye ezt számított a Harlekin Báb Színház elődjének. Ez később 1985-ben vált hivatásossá, tehát akkor lettünk hivatalosan is Harlekin Báb Színház.
Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót, valamint a regionális sporthíreket. 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunk, melyben Széchenyi Mihály egri püspökről Budapéter atyával Klisz Báta beszélget. Most ajánlunk következik.
A középkori neveknek az írás módja az nagyon rapszódikus, tehát az egyes nevek azok különböző művekben másképpen szerepelnek, tehát gondolhatunk arra, hogy most, amikor Csepelényi Györgynek a boldogálvatását elindította az érsekatya, ott is egy ilyen kérdés is fölmerült, hogy jó, akkor hogy írjuk a nevét, mert különböző dokumentumokban másképp szerepelt, pedig ő azért jóval később, ő már újkori személy, nem pedig középkori. Tehát a neveknek az írása az eléggé könyvfüggő.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb, holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Bartók Beáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Kónya Éva, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Ha Jézussal halunk, vele is fogunk élni. Ha kitartunk mellette, vele fogunk uralkodni. Ha viszont megtagadjuk, ő is megtagad minket. De ha mi hűtlenné válunk, ő akkor is hűséges marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Olvasom a második Timóteusnak írt levélben. A túlzott hallgatás is bűnös lehet a zajos, fecsegő, szóáradatban fuldokló világban. Túlzott hallgatás. Nevezzük inkább helytelen időben és helyen való hallgatásnak. A helytelen és veszedelmes hallgatás mindig mulasztás, amely félelemből, fösvénységből, irigységből, szeretetlenségből fakad. Miben követjük el a mulasztást? Elmulasztunk egy kérdést, egy közlést, dicséretet, vigaszt, felvilágosítást, bűnbevallást, megbocsátást vagy vallomást. Mindannyiszor a megoldást adó, vigasztaló, enyhítő, segítő, felvilágosító szót, igen, a mentő szót nem mondjuk ki. Szerezzünk másoknak örömet, akár egészen kis örömöket, amelyek bár a legegyszerűbbeknek és legjelentéktelenebbeknek látszanak, mégis gyakran a legjobban érzékeltetik embertársainkkal, hogy törődünk velük, és becsben tartjuk őket. Apróság az érdeklődés valamilyen jele, egy elismerés, egy jó szó, egy mosoly, de megkönnyítik a másik életét, és éppen erről van szó. Mert mi is voltak éppen a jó tett? Mohamed azt mondja, az, ami a másik ember arcát mosolyra deríti. Nagyon finom megfogalmazás. Cselekedjük azt, ami a másik ember arcára mosolyt varázsol. Nem idegenek egymásnak azok, akiket összeköt az őszinte szó, köszönöm. Talán azért vagyunk egymásnak oly idegenek, mert nem ismerjük eléggé a kölcsönös hála egyesítő erejét. Ha magányosnak érzem magamat, ebben sokszor bűnös az én hálátlan szívem. Ő az oka annak is, hogy te is távol vagy nekem. Uram, mindazzal, ami vagyok, és amim van, ragaszkodom hozzád. Imádlak téged. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám. Köszönöm neked, irgalom Istene, azokat, akik oly sok jót tettek velem, s akik soha el nem felejtenek. Köszönetet mondok azokért is, akik a gyűlöletükkel alakítanak és rendre utasítanak.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsánat,